nélkül. Az ember nem tudja mindig, mikor követel megbocsáthatatlant, de azért él benne valami gyanú, ha megtette. Azt mondtam magamnak, kameraláz ez a feszült rossz érzés bennem, pedig csak bűntudat volt. Mire beértünk, kiderült, mégis rosszul számították ki, mikorra menjek. Már is kifutottunk az időből. Sminkelés nélkül kerültem kamera elé. Izgatott voltam, kedvezőtlen külsejű. A riporteren érződött, többet várt tőlem, eredetibb gondolatokat. De míg felelgettem neki, máson járt az eszem, a magam otthoni problémáján. Abban egyeztünk meg az orvossal, ha a betegség könnyebbnek ígérkezik, s nem várható tragédia, Emerenc nálunk marad. Ha súlyos, pláne életveszélyes, elviszi a mentő. Minden esetre, mire én hazaérek, nyilván eldőlt minden. A riportban sokan szerepeltünk, soká is tartott. A beszélgetéssel egyébként nem végződött az együttlét, mert nem engedtek el. Bár alig vártam, hogy indulhassak, mégis megdicsőültem. Életemben először voltam a televízió helyiségeiben. Ha nagyon erősködöm, nyilván elmehetek, de nem akármilyen élmény volt, hogy megismerhettem azokat, akiket naponta látok a képernyőn. Tudtam én, hogy sietnem kellene. Mégse tettem. Végre eszembe jutott, hogy rápillantsak. Megdöbbentem, mennyit mutat az órám. Akkor viszont már semmi sem volt elég gyors. Taxit kértem, rohanjunk. Az ég alig derengett, mikor a kocsiból kiszálltam. Az utca csendes volt, illogikusan néptelen. Csak a mi házunk zengett. Viola panaszolta keserűségét. Akkor Emerenc nincs nálunk, éreztem meg. Ha ott van, Viola nem sír. Mintha mondták volna, úgy tudtam, a képzeltnél nagyobb a baj, ezt nekem réges-régen éreznem kellett volna, azonnal, azon a napon, mikor Emerenc egyszer csak abba hagyta a munkát, és megüzente, lássuk el magunkat, de nem figyelek én újabban semmire önmagamon kívül. Saját otthonunk előtt szálltam ki a taxiból, két lépés volt a kukáig, oda benéztem, eltűnte már az az iszonyatos batyú. Persze még ott volt. Borzadva visszacsaptam a fedelet. Nem jöttem fel a lépcsőnkön. Indultam ellenőrizni, bezárta-e a férjem Emerenc lakását. A villában az ezermester éppen az ablakredőnyét eresztette le szépen, kíméletesen, ahogy minden tárgyal bánt. Nem az következett, amit vártam, hogy ki int, jelzi, van valami mondani valója, és beszámol arról, aminek tanúja volt, míg én a tévében közhelyeket fogalmaztam. Lesiklatta a függönyét, arcát és arcomat hirtelen tömör, egybezuhant facsíkok szigetelték el egymástól. Ez az ember nem akar beszélni velem, éreztem meg. Akkor megrémültem, és elkezdtem futni a kerten át. Éltem én meg már hasonlót. Az ápolónők arcámban e fajta kifejezés, amilyet a hátulról megvilágított ezermesteren észrevettem, mikor az ember úgy lép be a betegéhez a kórterembe, hogy már más fekszik az ágyában, s a nővér simán, érzelem nélküli hangon arra kéri, keresné fel a főorvost, mert annak volna valami közölni valója. Az Isten irgalmára, mi alakult itt másképp, mint ahogy elterveztük? Csak nem maradt mégis nyitva az ajtó, csak nem futottak szerteszét Emerenc macskái. Az volt az első pillanat, amit azóta megszámlálhatatlan sok követett, amikor megrezzent bennem a felismerés. Ha bármilyen díjat kapok, és nem egy közös műsor mellékszereplőjeként, de egy teljes napra saját használatomra kapom meg a képernyőt, és a kormány minden tagja csak engem békít és vigasztal, miközben a négy világtáj felé kürtölöm összes a múltban elszenvedett megaláztatásainkat, akkor se lett volna szabad egyedül hagynom Emerencet azzal a bármivel, ami történt. Oly gyakran megdicsért fantáziámból annyira futott csupán, hogy azzal számoltam, ma este esetleg majd takarítanom kell Emerencnél, hogy a bűz megszűnjék, bármi okozta is, ne legyen a villában senkinek oka panaszra, de hogy mellette legyek abban a pillanatban, mikor szuverenitása megszűnik, és ha csak egy orvos testszélességére is, de kifeszítik az ajtaját, őt meg tiltakozása ellenére eltávolítják hazurról, már nem fért el a fejemben. A díj, gondoltam keserűen, már megkezdte sugárzását. Futottam a tévés kocsin a fénye után. A betegség, öregség, magány és tehetetlenség elől. Az előtérben egyszerűen elfelejtettem a járást. Odafagytam a földhöz az ünnepi cipőmben. Akkor már rosszat vártam, de nem olyan mértékig, mint ami fogadott. Mert ami elém tűnt, azt nem tudta volna kikövetkeztetni, semmi képzelet. Emerencnek nem nyitva állt, vagy bezáratlanul maradt. Egyáltalán nem volt ajtaja. A változatlanul lakattal rögzített mosdófülke deszkájának támasztva állt, a sarkából kitépték, a közepe hiányzott. Azt valaki beverte valami kemény tárgyal, csak a felső része volt épp. Flamand képeken látni ilyet. A középpen osztott ajtó felső részét lehajtották, egy mosolygó nő úgy könyököl az osztólécen, mint önmaga festménye, amit közben már be is kereteztek. Elképzeltem Emerenc arcát, amikor kendője alól kibámul, felméri a helyzetet, rájön, én ott se vagyok, helyettem az orvos áll ott, aki utána kap. Eddig sikerült a rekonstrukció, tovább nem. Olyan gyengeség jött rám, hogy le kellett ülnem a kispadra, míg összeszedtem magam. Tudtam, nem kerülhetem el. Muszáj belépnem a bűzbe. Pár percig pihentem, aztán nekivágtam. Emlékeztem rá, merről kattant azon a bizonyos estén a villanykapcsoló. Kitapogattam, villanyt gyújtottam én is. Most nem kísérte a mozdulatomat a furcsa, egérosonáshoz hasonló mozgás és zizegés. Tökéletes csend volt. A macskák, ha itt rejtőztek még, valami sok rémületében lapulhattak valahol. A fény, amelyről már első alkalommal megjegyeztem, hogy kihívóan éles, most sem takart semmit. Láttam, emberi és állati mocsok közepén állok, a hajdan pohár módján villogó tiszta szobában. Bűzös és romló ételkupacok hevernek a puszta földön vagy újságlapokon. A földre borított gomatálak tartalmát ellepték a pondrók, volt ott egy félig feloszlott nyers hal is, meg egy bontott kacsa, szintén férkesen. Itt Isten tudja, mióta nem mosogatott vagy takarított senki. Itt a földre borították a látogatók hozta ennivalót, még csótány is volt, szintén holtan. És az iszonyaton, ami elém tárult, mindenütt vastag fehér por feküdt, mintha valaki a középkorian undorító, férges arcú halált beszórta volna porcukorral, s az alól vigyorognának ki az üres arc fogai. Emerenc sehol, a macskák sem. Folytogató, fertőtlenítő szag ült a szobában. Nem a szokott klór vagy légfrissítő, brutálisabb. Egyetlen ablakkeret sem volt a helyén. A spalettákat, az ablakokat kifeszítették. Itt nem csak orvos járt vagy mentő, hanem a fertőtlenítő intézet is. Ennyi és ilyen por nincs se boltban, se magánháztartásban. Mikor hazaértem, olyan merev volt a rémülettől és bűntudattól a kezem, hogy nem voltam képes megforgatni a kulcsot a zárban. Be kellett csengetnem, a férjem kinyitott. Soha nem szidott semmiért, akkor se tette, csak megcsóválta a fejét, mint akinek egyszerűen nincsenek szavai arra, ami itt történt. Kiment, teát főzött. Viola hason csúszott ki elém. Míg kortyoltam az italt, kocogott a fogam a csészémen. Nem kérdeztem én semmit. Emerenc lakáskulcsa ott hevert az asztalon. Szó sem esett arról, mi volt a televízióban. A férjem várt, míg lekínlódom a teát, aztán hívta a taxit, indultunk. Változatlanul némán, a kórházba. Akkor szóltunk egymáshoz először, amikor kiderült, hogy az orvos megadta a kórterem számát, ahol már tudnak róla és várják is Emerencet, de még nem érkezett meg. Hogy lehetséges ez? Nem ide hozták? Ide hozzák, mondta a nővér, csak még nem ért ide. Előbb elvitték fertőtleníteni, mert abban az állapotban, ahogy megtalálták, egyszerűen nem lehetett lefektetni. Először meg sem értettem, amit mond, csak néztem rá bután, magam baroskodva. Kedves ápoló személyzet járkált köröttünk, megkérdezték, ne adja neke valami gyógyszert nekem, mert rossz bőrben vagyok, kérnék-e esetleg kávét? Nem kellett semmi. Vártunk, ültünk. Akkor már elkerülhetetlen volt, hogy meg ne kérdezzem a férjemtől a részleteket. Ő aztán elmondta, aminek tanúja volt. Mire ő Emerenchez ért, az orvosnak sikerült elkapnia az öregasszony karját, aki védekezett, de már csak azért se fejthetett ki nagy ellenállást, mert mint később az orvos és mentőorvos kiderítették, enyhe, már nagyrészt felszívódott agyvérzés után volt. Bal karját nehezen tudta használni, bal lábát sehogy, napokon át teljesen béna lehetett, bár csodálatos szervezete már akkor megkezdte kivédeni a bajt. Jobbját minden esetre sikerült kitépnie, azzal magára rántotta és beriglizte az ajtót. Semmi kérdésre nem felelt. Akkorra már ott állt az előtérben minden utcabeli ráérő. Egy darabig némán tűrte bent, hogy kérlelik, de amikor az orvos a hatósággal ijesztgette, azt kiáltotta ki, ha nem hagyják békén az elsőt, aki az ajtaját bolygatja, leüti. Emerenc tekintélye akkora volt, hogy senki sem vállalkozott erőszakra. Egy vadidegen. A kiáltozásra az utcáról bekíváncsiskodott ismeretlen járókelő próbálta meg az ajtót kifeszíteni, mikor megértette, miről van szó. De ahogy a zár megmoccant, váratlanul nem kintről, bentről hasadt meg egy deszka, s a résen át, mint egy rémfilmben, kicsapott egy szekerce. Emerenc össze-vissza hadonászott vele, attól fogva nem mert senki az ajtó közelébe menni, amelyen át bűz gomolygott ki, nem indokolatlanul. A szélütés következtében Emerenc vagy egy héten át egyáltalán nem tudott járni. Csak hevert, könyökre dűlve, valahogy meg kellett oldania az életét kimoccanás nélkül, s nyilván úgy érvelt magának, ha nem ad hírt arról, milyen tehetetlen, nem derül ki róla semmi, nem jön sem orvos, sem mentő, nincs kórház, hát ha a borzalmak között választani kell, inkább az következzék, ami mellett döntött. Ha a macskák ott végezhetik szükségüket, ahol tetszik, ő se vánszorog ki négy kézláb az előtérbe, s akkor titok marad a titka. Ha a betegségből kilábol, rendbe tesz mindent, mihelyt mozogni tud. Ha meg meghal, minden mindegy. Nem fog már tudni semmiről. Emerenc eleget hangsúlyozta, hogy sok minden más között a túlvilágban sem hisz. Állati és emberi ürülék bomlott, párolgott odaben a foszló, benészedő és erjedő nyersanyag és megfőzött ételek mellett. A csapkodó Emerencet végül is úgy tudták megfékezni, hogy az utcai ismeretlen legugolt az ajtó aljához, és sikerült az ezermester baltájával akkorát vágni a zárra, hogy mindenestül beszakadt. Ahogy megpróbált védekezni, Emerenc elibük esett az előtérbe. Tagadni már nem lehetett a katasztrófát. Isten tudja, mióta le nem vett ruhája is megsínylette, ami történt. Száraz mocsok pergett a lábuk elé, mindig makulátlanul tiszta fehér neműje alól. Brodarics úr telefonált a mentőknek, akik azonnal kijöttek. Emerenc akkor már szemmel láthatólag nem volt magánál. Mihelyt kiesett a friss levegőre, elvesztette az eszméletét. A két orvos, az utcabeli meg a mentő megtárgyalták, mi következzék. Injekciót kapott, de a mentőkocsi nem vitte magával. A mentőorvos azt mondta, nem lát momentán halálveszélyt, kórházba viteti, de előbb kirendeli a fertőtlenítő roham részlegét, mert nem csak a beteget, a lakást is azonnal munkába kell venni. Azok kiszálltak, először valami port szórtak szét, meg folyadékkal bepermeteztek mindent, összecsomagolták Emerencet, vitték a kezelő részlegükbe. Azt mondták, ha ott rendbe tették, mehet a kórházba. Előbb meg kell tisztítani egész testét, anélkül nem tehetik mentőkocsiba. Míg a hatósági emberek locsoltak és szórták a féregírtót a bűzlő ételhalmok közé, mindenféle állatok ugrottak elő és menekültek ki az ajtón. Óriási macskák. A kölyál majd intézkedik. Mi legyen a lakással, mert így nem maradhat, már csak a többi lakóra való tekintettel sem. A lakást nem lehetett lezárni, egyébként felesleges is lett volna, míg a bomló ételek ott bűzlenek, nem tör oda be senki. Mihelyt a fertőtlenítő befejezte a munkáját, bedeszkázzák az ajtót. Ez még hiányzott az életemből. Ez a kép. Az öregasszony saját mocskában, rothadó húsok, megbudjant levesek gyűrűjében. Lassanként már oldódó bénasággal, de járásra képtelenül. Józsi öcsém fia ott szorongott mellettünk a padon, s nagyon is reális aggodalmat ébresztett bennem. Lehet, hogy nem lesz rabló, aki gyomra kibírja Emerenc birodalmát, de a takarékkönyvek mégis szabad préda lettek. Azokat azért el kellene hozni. Mondtam, induljon, nyomozza azokat a nyomorult könyveket. Azonnal meglettek egyébként, ahogy a fiatal férfi keresni kezdte. Ott volt mind a kettő, belesüllyesztve a mocskos laverszit oldalába, a kárpitozott résbe. Józsi öcsém fia emlékezett rá, a saját apjának is mindig ez volt a rejtek helye, a kárpitozott bútorokban kitapintható rés. Én megvárom Emerencet. A férjemnél mindig volt könyv. Ő olvasott, én csak ültem. Masszíroztam az ujjamat. Úgy éreztem, nekem is elhalt a bal karom. Mikor az öregasszony végre megjött, alig ismertük meg, megszokott ruházata nélkül. Némán engedte, tegyenek vele, amit akarnak. Szeme zárva volt. Meg-megrezzentek az izmok a szája körül. Nem volt magánál. Bekötötték az infúzióba, betakarták. A szégyen és szomorúság úgy elgyöngített, hogy legszívesebben mellé feküdtem volna én is. Az orvos megkért, menjünk most már haza, segíteni nem tudunk, csak a levegőt szívjuk el tőle, mert úgysem ismer meg a sok miatt. Ő egyébként azt se tudja momentán, mivel biztasson bennünket. A hűdés ugyan felszívódóban van, a röntgen megállapította, nagyjából már a tüdőgyulladásból is kilábolt, de a szíve annyira megviselt, hogy egyelőre nem sejthető, mit bír ki, vagy... Habozott egy pillanatig, mielőtt kimondta volna, mit akar kibírni. Nem bizonyos, hogy a gyógyulás feltétlenül megoldja a problémáját, mert a betegség és a körülmények, amelyek révén ide került, nem közönséges mértékig megalázhatta. Tett már pár csodát az orvostudomány, de itt nagyon kell iparkodnia, mert ő nemigen vizsgált még ennyire agyon dolgozott szívet. Most láttam először, legelőször, mióta egymás életébe léptünk, kendő nélkül Emerencet. Friss illatosra mosva, hófehérre őszülve ott villogott előttem a világszép anya hajdani sörénye. Rekonstruálhattam Emerenc feje kontúrjából annak a régen semmivé vált koponyának tökéletes harmóniáját. Emerenc közelebb a halálhoz, mint az élethez, anélkül, hogy tudott volna róla, visszavarázsolódott a saját anyjává. Ha valaki első, legelső találkozásunk idején, mikor a rózsák között növényi alakján tűnődtem, azt mondja nekem, az öregasszony fehér kamélia, fehér leander, húsvéti hátszint, kinevetem. De most már nem tudott titkolózni. Ott hevert előttünk még letaposott öregségében is felsugárzó szépsége, boltos, okos homlokát nem fette semmi. Nem öltözetlen vagy gyéren takart volt a teste az ágyban, hanem végre jelmez nélküli, racionális viselete egy megrendítő betegség sújtotta uralkodónak. Bizony nagyságos úrnő feküdt előttünk, tiszta, mint a csillagok. Akkor fogtam fel igazán, mit követtem el, mikor nem maradtam mellette. Ha otthon vagyok, friss és már is rosszra használt tekintélyemmel talán rá tudom venni az orvost, ne törődjék semmivel, csak fektesse le nálunk, én vállalom, fertőtlenítés nélkül is. Sutú, Adélka segít, megfürdetem, rendbe hozom. A televízió meg csinálja nélkülem a műsorát. Fontosabb, hogy kivédjem a szégyent, hogy az otthonában idegenek dúlnak, amelynek reális képét kívülem nem látta senki. Ha majd ott állok a parlamentben, mindenki azt hiszi, vittem valamire. Csak én tudom, megbuktam az első fordulóban. Legalább a végét, az utolsó szakaszt tegyem jóvá, mert másképp elvesztem egy életre. Most majd varázsolnom kell, önmagam fölé emelkedni, elhitetni vele, csak álmodta ezt a délutánt. Álmodott mindent.